A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Ma van a fogorvosok világnapja, az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Fogászati Szövetség 1984-ben döntött úgy, hogy február 9-ét a fogorvosok napjává nyilvánítja. Odafigyelünk-e kellőképpen fogaink és szájunk állapotára, hogyan zajlanak a fogászati kezelések és az oktatás? Hozzáfér-e mindenki a szolgáltatásokhoz? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem oktatója Máté Bernadett, dr. Száva Hunor fogorvos és Varga Krisztina végzős fogorvosta hallgató. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Köszönjük szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönjük a meghívást!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ma van tehát a fogorvosok világnapja. Mit jelent ez a nap a fogorvosok és a leendő fogorvosok számára?
Igen, hát igazából a fogorvosok világnapjának a jelentősége az a megelőzés, a tudatosítás a lakosság körében, hogy igen, fontos odafigyelni a fogászati státusunkra. Ezt nem csak a napi szájhigiéne elvégzésével, hanem a rendszeres ellenőrzésekkel tudjuk elérni a felkészült, készenlétben álló fogorvosok meglátogatásával. Azt javasoljuk, hogy legalább évente egyszer keressük fel a fogorvosunkat. Erre igazából Romániában a biztosítóház keretet is nyújt, évente egyszer a biztosítóház finanszírozza a konzultációt a lakosság számára.
Tehát egy vizsgálatot elméletileg?
Igen. Igen. Ez plakfestést, onkológiai szűrést és fogászati státus felmérést jelent.
Krisztina, miért lesz ma valakiből fogorvos? Nem tudjuk, de majd kiderül, hogy...
Még liceumos koromban éreztem, hogy szeretnék az embereknek segíteni. Hogy szeretem a dolgoknak a logikai részét megérteni, szeretem a biológiát, és talán ez vonzott, hogy úgy efele irányodjak, hogy talán ez lenne az én utam. Volt olyan pillanat, hogy elgondolkoztam, hogy vajon jó döntést hoztam, hogy biztosan ezt szeretném csinálni, mivel ugye nincs garancia, hogy 100%-ban ez lesz az a szakma, ami hozzám talál. Viszont nekifogtam, elkezdtem ugye az egyetemet, és rájöttem, hogy mindent meg kell tennem annak érdekében, hogy egy jó fogorvos legyek. Hiszek a step by step, lassan, fokozatosan lépünk egyik szintről a másikra, tanulunk, és szeretném ezt csinálni, szeretnék az embereknek segíteni, látom ebben a jövőt, magamat.
Tanárnő, fontos a tájékoztatás úgy a fiatalság irányába, és a tudás átadás a fiatalok irányába, mint a társadalom felé. Hogyan látja, mennyire vagyunk ma kellőképpen tájékozottak fogaink, szájunk, hiszen a fogaink nem csak a fogainkról szólnak, hanem a szájüregről szól. Társadalom mennyire felvilágosult ma arra vonatkozóan, hogy hát a bajok legtöbb esetben az emésztőrendszeri problémák akár ott is kezdődhetnek, vagy ott is kezdődnek, ezt önök jobban tudják.
Igen, köszönöm a kérdést. Valóban ez egy összetett kérdés, és a tájékozottságot illeti a lakosság részéről, hát több felmérés is született, és az egyetemen mi is végeztünk diákokkal együtt felméréseket ezzel kapcsolatban, akár gyerekek, fiatalok, és külön a felnőttek esetében is, és azt vettük észre, hogy egyre inkább válik tudatosabbá, de még mindig nagyon sok a hiányosság. de azért talán a prevenciós tevékenységek azok meghozzák a gyümölcsüket, és lassan-lassan tudatosítják az emberek, hogy mennyire fontos a szájápolás, és főleg a megelőzés, és ezt próbáljuk a diákokon keresztül is terjeszteni, és a megelőzést, a megelőzésnek a fontosságát terjeszteni. Tehát vannak hiányosságok, de az irány az talán jó.
Van különbség vidéki környezet és városi környezet között, főleg a prevenció tekintetében, a tájékoztatás tekintetében?
Ezt is mértük fel, és igen, szokott lenni különbség, viszont a diákjaink körében működik egy ilyen önkéntes tevékenység, a fogtündérek csoportja, akik önkéntes diákok, és ők nagyon sokszor mennek vidéki iskolákba, óvodákba a prevenciós tevékenységeket végezni, tehát ebbe az irányba is terjesztik a megfelelő tudást.
Doktor úr, hogy gondolja, ön vidéken tevékenykedik?
Igen, hát a metropolis övezetekben ez a különbség ez elmosódik igazából. Az elszigeteltebb településeken vannak problémák. Itt, hogyha megnézzük azt is, hogy a fogorvosi ellátáshoz való hozzáférés hogyan alakul Erdély szerte, azt látjuk, hogy a Székely megyékbe elég alacsony, tehát ilyen van, ahol 20% alatt van a biztosítóháza szerződésben lévő fogorvosok száma, és hogyha még azt is beleszámítjuk, hogy a vidéken dolgozó fogorvosok száma, akik szerződésben vannak biztosítóházzal, az még kevesebb, az valahol egy olyan 25%-a körül van, akkor igazából tényleg az van, hogy az, aki nem tud bejutni a metropolis övezetekbe, az ott problémák vannak. Ezen kellene dolgozni. Nagyon jó, hogy egyre többen a diákok mellett kollégák is önkéntesen járnak és prevenciós tevékenységet folytatnak iskola másként héten. Ezek nagyon jó kezdeményezések, nagyon jól haladunk, de még sokat kell tenni ezen a téren.
Nyitottak a fogorvosok, vagy mondjam másképpen, van idejük arra, hogy prevencióval is foglalkozzanak, vagy ez kizárólag a diákokra hárul, meg az oktatási intézményekre, doktor úr?
Igazából ez egy plusz motiváció olyan szinten, hogy hát a túlterhelt munka az a kiégés veszélyét, azt ott lengeti fejünk fölött, és egy kicsit kimozdulni a hétköznapi munkából, egy kicsit a gyerekektől visszakapva a pozitív energiákat, ez nagyon sokat segíthet szakemberként, illetve mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos a megelőzés, úgy a szék mellett, mint az oktatásban.
Gonosz leszek, de hogyha jó a prevenció, akkor nem lesz páciens.
Annyira nem jó a prevenció.
Krisztina, hogy tudja, hányszor illik fogat mosni egy nap? Hogy tanították az iskolában?
Hát ideális lenne napi 3-szor minden étkezés után, viszont megfelelőnek tartjuk a napi 2 fogmosást is, reggel és este.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok! Bár államilag is kompenzálható, de a fogászati kezelések zömen magánpraxisban történik a várólista hossza miatt. Kérdésem, milyen időközökben ajánlott megelőző ellenőrzésekre járni, és ha már nagy a baj, milyen fogászati megoldások javasoltak korosztályokként? Köszönöm, Ilona Zsanett írja.
Igen, hát a biztosítási szerződésben prioritási listát kell felállítani, ami azt jelenti, hogy azokat a kezeléseket részesítjük előnybe, amelyeknek nagyobb a haszonulási ideje. Tehát, hogy igazából a 18 éves korosztály alatti a gyerekeknek szól a nagy része ezeknek a kezeléseknek az ellátásnak. Ez egybe is esik egyébként a legnagyobb káriesz intenzitási periódussal, tehát 18 éves korig a legintenzívebb ez a megbetegedés. Egyébként, mint azt említettem, évi egy alkalommal a keret erejéig a felnőtt lakosságnak is biztosítható az ingyenes konzultáció. A biztosítóház honlapján fenn vannak azok a fogorvosok, akiknek van szerződése. Maros megyébe pillanat, Maros megyébe 34%-a van szerződésbe a fogorvosoknak a biztosítóházzal. Ez több mint 350 fogorvost jelent. Kovászna megyében 17%-a a 124 fogorvosnak, Hargita megyében majdnem 40%-a a 200 fogorvosnak, Brassó megyében itt csupán 4%-a van szerződésbe. Ez az adat, ez nekem gyanús, de ezt találtam az Országos Fogorvosi Kamarának az adatbázisában. Úgyhogy meg kell keresni azt a fogorvost, aki be tudja programálni, és igen, ki lehet várni ezt a várólistát, tehát egy konzultációval olyan gyorsan telnek a hetek, hogy be lehet programáltatni.
Mert egyébként a várólista az mekkora? Hónapokra? Hónapokat kell várni?
Vagy? Változó, igen, tehát egyik hónapra a másikra általában elfogynak a kereteink. Ez mindenki a saját struktúrája szerint szervezi, viszont úgy, ahogy a gyerekeinket, az autónkat programálással visszük ide-oda, úgy a saját fogazatunk érdekében magunkat is be tudjuk programálni.
Miért nem szabad idős korban sem elhanyagolni a fogainkat?
Az egészségesség az igazából nem a betegség hiánya, hanem az egy funkcionális jólét, és nagyon fontos ez, hogy az életünk során mindig is odafigyeljünk a teljes szervezetünk egészségére, így a fogazatunkra is. Az átlag élet tartom az egyre nő Európában, egyre inkább szeretnénk 80-90 évesen is teljes életet élni, és ennek érdekében nagyon fontos az, hogy 50-60 évesen is több évtizedre gondoljunk előre a fogadatunk kapcsán.
És kiegészíteném azzal, hogy ugye a szájüregi egészség összefügg a szervezetünk többi részének az egészségével is, főleg a gyomor-bélrendszer egészségével is, és időskorban talán még fokozottabban fontos, hogy a szájüregi egészség megmaradjon, és a fogak a funkciója megmaradjon, tehát tudják használni a fogaikat, hogy az étel meg legyen rágva, és ne darabosan legyen lenyelve, mert akkor az emésztésbeli problémákat okoz, és innen elindul egy olyan problémás láncolat, aminek a vége az ugye kezelés, egyéb orvosi látogatások lesznek, úgyhogy mindenképpen a szájüregi egészség emiatt fontos. Nem beszélve egyéb szájüregi problémákról, nem csak a fogak, hanem azon kívül is a nyálkahártyának a problémáiról is. Ugye ezekre is oda kell figyelni.
Ma van a Fogorvosok Világnapja, odafigyelünk-e kellőképpen fogaink és szájunk állapotára, hogyan zajlanak a fogászati kezelések és az oktatás, hozzáfér-e mindenki a szolgáltatásokhoz, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim a Marosvásárhelyi Orvosi Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetem oktatója Máté Bernadett, dr. Száva Hunor fogorvos és Varga Krisztina végzős fogorvostan hallgató. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Manapság azt halljuk az egészségügyi rendszerről, hogy orvos hiány van. Van kellő számú fogorvos a hazai ellátórendszerben, mondjuk az európai átlaghoz viszonyítva?
Az európai átlaghoz viszonyítva pontos számadatokat nem tudok mondani, de a hazai ellátórendszerben van megfelelő számú fogorvos, főleg a megyeközpontok, azok nagyon jól ellátottak fogorvosok száma szerint. Vidéken szokott probléma lenni, úgy, ahogy a prevenció is néha probléma, főleg az elszigeteltebb településeken, ugyanúgy a fogorvosi ellátottság is sokszor ezeken a helyeken problémás. Ami a fogorvos képzést illeti, hát ugye nálunk az egyetemen jelenleg a 30 fogorvos tanhallgató hely van, magyar hely, tehát 30 fogorvos képződik évente, és akik magyarul tanulhatják az elméleti részt, és a gyakorlati részt azt román nyelven végzik a gyakorlati képzést, ők lesznek azok, ők képezik az alapját tulajdonképpen az erdélyi fogorvos ellátásnak reményeink szerint.
Krisztina, hogy boldogul a román nyelvvel?
Számomra a román nyelv is nagyon közel áll. Nem küzdök problémákkal, úgyhogy emiatt nem tudom azt mondani, hogy lenne nehézségem a gyakorlatok során. Viszont szerintem nagyon nagy előny az, hogy az elméleti anyagot magyar nyelven tanulhatjuk, mivel Erdélyben egy nagy pluszpont, hogy a páciensekkel a kommunikáció anyanyelven történjen, hiszen bizalmat, identitást, elmélyülést tud ez így biztosítani talán.
Végzősként van már valamiféle kilátás a jövőre, az elhelyezkedésre vonatkozóan, és ahogy a tanárnő is mondotta, lehetőleg itthon Erdélyben?
Igen, Erdélyben szeretnék maradni. Első lépésként mindenképp szeretnék részt venni a rezidens képzésben, tehát ahogy befejeztem az egyetemet, első dolog lesz, hogy készülök a rezidens vizsgára, illetve szeretnék magánrendelőben is dolgozni.
Mert hogy máshol nem is lehet ma Romániában, lehet, doktor úr, ma magánpraxisban valósul meg a fogorvoslás, nem? Romániában?
Van egy néhány iskolaorvosi rendelő, illetve vannak a sürgősségi ellátóközpontok, amelyek hát a tavalyi tragikus eset, szomorú tragikus eset kapcsán most tárgyalás alatt van, hogy egy állami rendszert is létrehozzanak, amiben fogorvosokat alkalmaznának, és azok kórházi körülmények között fogadnák a betegeket. Egyelőre a fogorvosi kamara és a fogorvosok patronátusa ezt a kérdést nem igazán támogatja, másképp látja, egy egészen jól felszerelt magán ellátó rendszer működik országos szinten, ezt kellene igazából finanszírozni, és a betegeket engedni, hogy hozzáférjenek az ellátáshoz. Ugyanis Maros megyébe ugye több mint 30% a fogorvosoknak szerződéses viszonyban van a biztosítóházzal. Ez nagyjából tükrözi az országos szintet. Van egy néhány kivétel, például Bihar megyébe több mint fele a fogorvosoknak szerződéses viszonyban van. A másik pólus az ugye a Brassó, illetve a Bukarest, ahol 6%-on áll a szerződéses viszonyban lévő fogorvosok száma. De igazából azt hiszem, hogy egészen jól állunk. A 2022-es adatok szerint 21 és 27 ezer közé tehető a fogorvosok száma az országban. Ez azt jelenti, hogy olyan 700 és 900 fő kerül egy fogorvosra országos szinten, ami egy élhető arányt jelent, véleményem szerint. Vannak extrém esetek, például Kolozs megyébe az egy fogorvosra első lakós szám az 430, illetve a másik póluson, a Kovászna megyébe az egy fogorvosra első lakós az 1800 majdnem. Tehát, hogy vannak érdekes adatok, de összességében Romániának egy egészen jól felszerelt és jó szakemberek, jól felkészült szakemberekkel ellátott fogorvosi rendszere van. Az árak azok változnak, igazából arra kell gondolni, hogy az európai ellátó rendszerben ugyanazokkal az anyagárakkal dolgozunk, az egyedüli, amit a munkaerő és esetleg a bérek, amiket olcsóban meg tudunk venni, mint a német kolléga mondjuk.
Igen, és itt van némi ellentmondás, mert a Székelyföld akkor e tekintetben sem áll nagyon jól, legalábbis Kovászna megye, ahogy mondott a doktor úr, hogy elég kevés az orvosok száma, szóval ez befolyásolja az árakat, vagy inkább Kolozsvár, ahol nagyváros van, és egy hatalmas nagy agglomeráció, ahol van igazából fizetőképes kereslet, nem úgy, mint Kovászna megyében például.
Igen, hát az eltérő központok azok alapból vonzák az ellátó egységeket. Ez látszik, hogy ahol egyetemi központ működik, ott oda tömörülnek a fogorvosok. Ezért is örvendünk annak, hogy úgy, ahogy a fogplatform, a Marosvásári Magyar Gyászszövetség alegysége, úgy, ahogy annak idején a Szent Balázs Alapítvány, meg más szervezetek a prevenciós tevékenységet és a szűréseket, azokat vidéken is végzik, de azt hiszem, hogy még messzébbre kell menni a metropolis szervezettől ahhoz, hogy reális képet lássunk, mert vannak ijesztő helyzetek.
Van kellő rezidens hely meghirdetve fogorvosok számára, hogy tapasztalják, mert ez mindig ez problémát jelentett az előző években, akár általános orvosi vagy különböző orvosi szakokon, így a fogorvosoknál is?
Tudtam, hogy tavaly 48 hely volt meghirdetve Marosvásárhelyen, és ez sajnos évről évre csökkenni szokott. Úgyhogy,
és hány végzős van egy évben?
Ami,
több mint 100.
Több mint 100.
Összesen több mint 100 évente.
Tehát igen, tehát még csökkentek a helyek száma, így ahogy teltek az évek. A mi évfolyamunkon 45-ön voltunk a magyar szérián, és 45-ön a román szérián, illetve még a külföldiek, az angol szériások.
Igen. Tudnak ma?
Igen, kisebb évfolyamokon pedig 30-50 az arány.
Uh-huh. Tudnak ma, vagy kell, hogy szakosodjanak ma a fogorvosok? Mert hogy ugye látjuk, hogy külön szakma a különböző fogszabályozók, meg nem tudom én, ezt önök jobban tudják, Krisztina, merre felé kacsingat, mi lesz, ha nagy lesz, már tudja?
Nagyon szeretnék fogszabályozó szakorvos lenni, tehát a szívem talán leginkább arra fele hajz. Tudom azt is, hogy oda legnehezebb bejutni, ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Viszont vannak más opcióim is, tehát nyitott kapuk várnak, lássuk, hogy hogyan alakul, ez lenne az első opció.
Miért? Ebben látja a legnagyobb jövőt?
Igen, látok benne jövőt, ez is fejlődik a technológia által is, mind jobban és jobban. Nagyon tetszik, hogy nagyon... Látjuk az eredményt, az előtte, az utána levő eredményt, lassan, fokozatosan építjük a kezeléseinket, a pácienseknek nem okozunk fájdalmat. Ez szerintem egy nagy előny, mivel sokan félnek a fogorvostól, mert hogy fájdalmasak a kezelések. A fogszabályzó szakorvos az finomka, mind nagyobb és nagyobb az igény az esztétikára, ezt is észrevettem. Persze itt nem ez az elsődleges, hanem a funkcionalitás. Viszont így belegondolva abban, hogy mi a jövő, szerintem ez egy jó döntés lenne. A családot is szeretnék alapítani, és talán emellett úgy minden is lehetséges lenne, amit így elképzeltem.
Vajon miért látunk egyre több fogszabályozós fiatalt? Ezt már doktor úrral beszélgettük, hogy jobban odafigyelünk a fogainkra, vagy pedig... egyre rosszabb a helyzet, vajon?
Egyre jobb az a hozzáférés. Én azt hiszem, hogy egyre több ellátó szakember van, és az életszínvonal növekedésével egyre többen férnek ehhez hozzá, aminek egy nagyon jó hosszú távú hatása van. Ez egy jó befektetés, mert hogy igazából egy néhány implantátum árából a fogazatunk, a saját egészséges fogazatunk megtartható, és
nem is fájdalmas, ugye, hogy mondták.
Ez úgy a szociális, mind az egészségügyi helyzetére a páciensnek kihatással van. Egy kicsit visszatérnék még itt, hogy a fogorvosok világnapjáról beszélünk, hát a szakképzésnek a fontosságát. Igazából az éves szinten az országban kikerül kb. 500 fogorvos, és abból a 30 magyar fogorvostan hallgató az egy elég kicsi szám, és még sajnos ebből is elég sokan mennek külföldre, úgyhogy nagyon fontos a magyar tagozatnak a fejlődése, a szakmai fejlesztése. Arányaiban azt hiszem, hogy az oktatók száma az egészen jól áll most, mondjuk a ezelőtt 20 évvel, amikor én voltam diák, ahhoz viszonyítva. Mindenki igyekszik azon dolgozni, hogy a diákoknak minél jobb körülmények között történjen az oktatás, és nagyon örvendünk, hogy vannak lelkes diákok, akik megemlíteném a Studium Prosper Alapítvány gyakorlótermét, ahol szorgosan bejárnak és fantomon gyakorolják a különböző beavatkozásokat.
Krisztina még nem végzett az egyetemmel, de azért megkérdezem, hogy elégedett az oktatás minőségével?
Igen.
Itt a tanárnő azt kell mondani, hogy igen.
Igen, elégedett vagyok. Úgy érzem, hogy a marosvásárhelyi oktatás az magas színvonalú.
Van itt két kérdés SMS-ben. Jó napot kívánok, sok a fogorvos, de fizetéses mind. Mi még emlékszünk arra az időre, minden vállalatnak nagyon jó fogorvosa volt ingyen. Ma csak magárendelők vannak, mit tegyen egy kis nyugdíjas? A másik, jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni, ha az orvosi egyetem keretén belül fogadnak-e pácienseket? Sajnos nagyon elhanyagolják a fogainkat, mert nem tudjuk megengedni, olyan árak vannak. Egy 1800-2000 lejes nyugdíjból nem engedhetjük meg a fogorvost. A múlt héten egy rokonom 3 koronára 1500 lejt fizetett. Szép napot. És hogyha már szóba hozták a fokgyakorló termet, akkor ott is végeznek beavatkozásokat, vagy ott csak tanulnak? Illetve a kérdés arra vonatkozott, hogy az egyetemhez lehet-e menni?
Az egyetemhez lehet menni, igen, természetesen. A diákok végeznek kezelést az oktatók felügyelete mellett, úgyhogy nyugodtan lehet az egyetemen jelentkezni a recepciónál, szívesen várjuk a pácienseket.
Ott is előjegyzés
van, ugye? Igen, természetesen, igen. És ehhez, hogy még szeretnél valamit hozzáfűzni, Krisztina ugye már a végzős klinikai évben van, én a preklinikai oktatásban veszek részt, ami azt jelenti, hogy nem a klinikum éveiben, hanem az első, másod, harmadévesek oktatásában, ami még nem klinikát jelent, úgyhogy főleg az előkészületeket jelenti, és ezért is nagyon jól kapcsolódik hozzánk a gyakorlóterem, mivel ott fantomfejeken lehet gyakorolni ebben a stúdium gyakorlóteremben. Két fantomfej van, amiben műfogak vannak, és ezeken a műfogakon alapvető beavatkozásokat lehet gyakorolni, tömést, kavitás alakítást, tehát fúrást, ilyesmit, csiszolást, úgyhogy jó néhány dolgot gyakorolhatnak a diákok, amit esetleg az egyetemen nincsen olyan sok ideig, ugye az egyetemen limitáltabb, mert ott megvan a diákszám, megvan a beosztás annak a teremnek, hogy hánytól hányig melyik csoport megy be, és így ott órán kívül, órarenden kívül nem lehet azokban a termekben dolgozni, úgyhogy ilyen esetben, ha a diákok még szeretnének, akkor a gyakorló terembe el tudnak menni, és ott tudnak pluszban gyakorolni.
És az egyetemen ott csak fokhúzást végeznek, vagy komolyabb?
Nem, az egyetemen tulajdonképpen szinte bármilyen beavatkozást, nagyon sokféle beavatkozást végeznek, egyáltalán nem csak fokhúzást, tömést, meg protetikai munkák készítését, koronák, hidak, protézisek készítését is természetesen, úgyhogy nyugodtan, bátran lehet jelentkezni.
És ez ingyenes?
Nem ingyenes az ellátás, viszont a magánellátáshoz képest sokkal alacsonyabb árakkal dolgozik.
Krisztina, okay. Próbálta már a fantomfejeket? Hát nyilván, hiszen mindjárt végez. Az a rossz benne, hogy nem sziszek fel, hogyha fáj, ugye?
Igen. Így van. Hetente szoktunk bejárni, gyakorolgatni a fantomterembe. Nagy előnyt, nagy lehetőséget jelent számunkra szerintem.
Igen, és itt kérdezte a kis nyugdíjas, hogy mit tehetnek. Hát amit a doktor úr is mondott, hogy ugye, vagy nem tudom, hogy tulajdonképpen családorvosokkal vannak valamiféle kapcsolatban, mert ugye azt mondják, hogy a legelső kapocs vagy kapcsolat az a családorvos, főleg idős emberek esetében családorvos, akár tud ajánlani egy fogorvost, aki idősebb, és az interneten mondjuk nem tudja megkeresni azt a fogorvost, aki szerződéses viszonyban áll a biztosítóval, ő mit tegyen? Hogy tud egy fogorvoshoz jutni?
Igen, hát a családorvost is meg lehet kérdezni, illetve a fiatal családtagokat, rokonokat segítsenek. Van egy portál, az orvos.ro, a Studium Alapítvány évente frissíti, és ott szakonként vannak az orvosok, tehát úgy az általános orvosi szakágakon, mind a fogorvosi szakágakon fent vannak az orvosok elérhetőséggel, megjelölve, hogy kinek van szerződés a biztosítóházzal, és akár ott is lehet érdeklődni, illetve a biztosítóháznak a honlapján. Sajnos a mai technika az arra víz bennünket, hogy a papíron kinyomtatott beteg útvonalakat, azokat igazából sajnos felszámolták, és ezért az interneten kell keresni ezeket a dolgokat, viszont meggyőződésem róla, hogy a családorvosra rákérdezve, a családorvos asszisztensnőjére rákérdezve találnak olyan közeli fogorvost, akinek van szerződése biztosítóházzal, és valamit tud segíteni. Igazából az a probléma, hogy a fogpotlásoknál a biztosítóház által felajánlott érték az egyáltalán nem fedezi a költségét a fogpotlásoknak, ezért ez nem egy járható út. Az egyetemen a rezidensek is foglalkoznak a betegek ellátásával, oda lehet fordulni, igazából ezek az utak.
Vannak bizonyos bolondériák, amelyek utolérték a társadalmat a fogápolásban is. Önök ezt jobban tudják, de nem látom senkinek a fogékszert a szájába. Melyek azok, vagy mire hívnák fel a figyelmet, főleg a fiatalok figyelmét, mert van számtalan olyan, hát nem is tudom, tett, ami hosszú távon nagy veszélyt okozhat akár a fogainknak, és gondolom, én még nem láttam fogékszer, csak hallottam, hogy van az egy veszélyes lehet fogainkra nézve?
Hát nem csak feltétlenül a fogékszer, hanem a különböző piercingek, amelyek bekerülnek a nyálkahártya területekre. Az egyik kolléganőm ezzel kapcsolatban végzett pontkutatást, mert nagyon sokszor felülfertőződhetnek, és hosszú távon számos negatív következménnyel járhatnak a nyálkahártya terület. Begyullad, befertőződik, utána eltávolítják azt az ékszert, azt a piercinget, és visszamarad gennyesedés, meg egyéb folyamatok. Emellett pedig, ami nagyon nagy veszélyt okoz, és a fiatalok körében hallom, hogy egyre elterjedtebb, az ilyen nikotintasakoknak, a snüsszöknek a használata például, amire külön felhívjuk a figyelmet, és ezzel kapcsolatban is végeztünk kérdőjeles felmérést egyetemisták és liceumban levő diákok körében, és már a liceumban, sőt nem csak a liceumban, hanem már 8. osztályosok is, vagy ilyen általános iskolások is sajnos hozzájutnak ezekhez a nikotintasakokhoz, amit behelyeznek a nyálkahártyára, az ajak mögé, és az ott akár egy órán keresztül is ott van, és helyileg nagyon-nagyon rossz hatással van a nyálkahártyára. Úgyhogy ezekre bizony nagyon oda kell figyelni, és hogyha a fogorvos mondjuk észrevesz ilyesmit, akkor el kell mondja ennek a negatív hatásait, és sajnos már az általános iskolában ezzel kapcsolatban is kellene felvilágosító előadás és prevenciós tevékenység, és akár megmutatni olyan fényképeket, ahol nagyon súlyos következményekkel jár egy ilyennek a használata, például egy ilyen nikotintasaknak, ahol nagyon súlyos gyulladás, helyi érszűkületet okoz, stb. Nem beszélve arról, hogy mennyi nikotin szívódik fel belőle, és az általános hatása is rossz.
Doktor úr, kellő helyen van ma kezelve a fogorvoslása az egészségügy berkeiben, Romániában, hogy látja?
Most a betegek szempontjából, vagy a rendszer szempontjából?
Hát én szeretek mindig a betegek szempontjából tárgyalni, hiszen hozzájuk szólunk most.
Igen, hát a betegekkel én azt hiszem, hogy, hogy nagyon jó viszonyban vagyunk. Tehát persze van mindig elégedetlenség abban, hogy milyen áron kapják meg a kezelést, de meg kell értsék a páciensek is azt, hogy hogyha a legújabb, legjobb technológiát, a legjobb anyagokkal szeretnék, akkor az a fogorvosnak a felkészülés, anyagbeszerzés, a technológiát ő is meg kell fizesse, tehát hogy megvan mindennek az ára, és ezt én úgy gondolom, hogy az zöme a kollégáknak ezt méltányosan is úgy próbálja belőni, hogy a betegek számára is elérhető legyen. A rendszer szempontjából nézve, hát hogy csak azt nézem, hogy a biztosítóház által fizetett összegek azok az elmúlt három évben nem voltak aktualizálva, és akkor is alacsonyabbak voltak, mint a piaci ár. Hát ez sajnos, ez továbbra is így van. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a vége ennek a húzavonának, a párhuzamos állami rendszer és a magánrendszer létrehozása között. Reméljük, hogy belátják azt, hogy a jól működő rendszert kell megfinanszírozni és hozzáférhetővé tenni a betegek számára.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért. Varga Krisztina végzős fogorvos, tanhallgató, dr. Száva Hunor fogorvos és Máté Bernadett egyetemi oktató. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a lehetőséget.